Vasárnapnak a harangozás, vasárnap reggel van, virág vasárnap van, és Isten hívta az ő népét magához, hogy imádjunk őt. Ma reggel kértük a budai Zoltánnak a családját, a budai család, aki Budán vannak, hogy ők nyissák meg az Isten tiszteletet nekünk. Tehát otthonról fogják ezt közvetíteni nekünk. Nézzük meg!
Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Mi vagyunk a budai család. Itthon vagyunk mi is, mint ti, tehát nem a montásközpontban találkozunk ma, hanem itt a képernyők előtt. Telnek a mindennapjaink, hol jobban, hol rosszabbul is. Mindig örülünk, amikor vasárnap van, és nagyon várjuk már az ige hirdetést. A mai napra én is készültem nektek egy igével, a 89. Zsoltárnak a 14. és 15. versét olvasom. Karod hatalmas, kezed erős, jobbod méltóságos, igazság és jogosság az alapja királyi trónodnak. Kegyelem és hűség jár arcod előtt. Nem tudom, van-e még valaki, aki emlékszik arról, hogy 3 hónappal ezelőtt miről beszélt a világ. Az összes tévé, az összes internetes honlap azzal volt tele, hogy Ausztráliában milyen szörnyű bozótüzek pusztítanak, és hogy az emberiség tönkretette a Földnek a klímáját, egyre több a széndioxid kibocsátás, egyre melegszik a légkör, és ezáltal egyre élhetetlenebbé válik minden. És akkor ebben a helyzetben az emberek úgy gondolták, hogy ők akkor majd megmentik a Földet, a különböző országok tárgyalni kezdtek arról, hogy hogyan fogják megvédeni a klímát, hogyan fogják vissza a fogyasztást. Voltak olyan országok, akik odáig mentek, hogy 2050-re akár még a kibocsátásuk 10%-áról is le fognak tudni mondani. Az Európai Unió pedig jogszabályt hozott, hogy azokra az autókra, amelyek nagyon sok károsanyagot küldenek a levegőbe, azokra az autókra január 1-től külön adót vettek ki. Az ember tehát úgy gondolta, hogy ő majd akkor kezébe veszi a Földnek a klímájának az irányítását. Van egy nagyon kedves mondásom, az arról szól, hogy ha meg akarod nevettetni az Istent, akkor mondd el neki a terveidet. Az emberek tehát elmondták a terveiket, és az Isten csettintett egyet az ujjával, és 3 hónappal később már egy olyan világban vagyunk, ahol gyakorlatilag zérus a kibocsátás, olyan tiszta levegő talán évszázadokkal ezelőtt volt, mint amilyen most, és valahogy az Isten megmutatta azt, hogy ki az, aki igazán hatalmas, ki az, aki igazán uralkodik itt a világban, ahogyan a Zsoltárban is szó van erről. Karod hatalmas, kezed erős, jobbod méltóságos. A mai napnak én azt gondolom, hogy az első számunkra a legfontosabb üzenete az, hogy az Isten kézben tartja a világot. Nem kell félnünk attól, hogy olyasmal, ami történik velünk, amit ő nem tud. Ő, a mi teremtő Istenünk tudja, hogy mi történik velünk, és az ő akarata nélkül egy hajaszálunk sem görbülhet meg. A mi Istenünk tehát hatalmas, ugyanakkor a Zsoltáríró szól arról, hogy az Istennek más tulajdonsága is van. A 15. versben azt írja, igazság és jogosság az alapja királyi trónodnak. Kegyelem és hűség jár arcod előtt. Az igazság és jogosság az, hogy Isten, ha jogosan akar eljárni, akkor el kéne, hogy pusztítson bennünket, tekintettel arra, hogy töménytelen sok halálos bűnünk van, és ezektől nem igazán tudunk megszabadulni. Ez az Isten azonban a kegyelemnek és a hűségnek is az Istene. Ő ugyanis nem hagyott bennünket a bűnünkben meghalni, hanem hozott egy döntést, az ő fiát elküldte hozzánk, Jézus Krisztust, aki az ő kegyelmét közvetítette hozzánk. Ő volt az, aki a mi bűneinkért bűnhődött, aki által mi tiszták lehetünk, és Istennek ez a hűsége, az irányunk való hűsége mutatkozik meg abban, hogy hozzánk Jézus elérkezett. Tehát legyünk azzal tisztában, hogy a mi Úrunk hatalmas, és minden járványunk fölött van, és legyünk azzal is tisztában, hogy az Úrunk szeret bennünket, és kegyelmes hozzánk, és hogyha elfogadjuk az ő fiának az áldozatát, akkor mi, hogyha bármi is lesz a járványnak a kimenetele, mi megmenekülünk, hiszen halálunk után tele lehetünk újra együtt közösségben. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Te hatalmas Isten vagy, és Te kézben tartod a világot. Olyan megnyugtató érzés az, hogy Te uralkodsz, és nem mi emberek uralkodunk. Hiszen minden, amit mi csinálunk, az rossz, az bűnnel teli. De köszönjük azt is, Urunk, hogy Te olyan Isten vagy, aki nem ezekre a bűnökre figyelsz, hanem Te megmentettél bennünket, ezért küldted el hozzánk a fiadat. És mindig a fiadra nézel, nem a mi bűneinkre, és ezáltal kegyelmes, hűséges és szerető Istenként tudsz velünk bánni. Urunk, kérünk, hogy ezekben a nehéz időszakokban mindig tudjunk erre gondolni. Te adj nekünk bátorítást akkor, amikor az egészségünk van veszélyben, amikor betegek vagyunk. Te adj bátorítást nekünk akkor, amikor éppen tönkre mennek a munkahelyeink, tönkre mennek a cégeink, és az egész egzisztenciánk rendül meg. Tudjuk, hogy terved van velünk, Urunk, és abban segíts bennünket, hogy ezt a tervet meg tudjuk valósítani. És kérjünk azért a világért is, hogy áld meg ezt a világot, áld meg, hogy így a járvány ideje legyen egy lehetőség az embereknek arra, hogy hozzád forduljanak. Legyenek minél többen olyanok, akik hozzád imádkoznak. És arra kérjünk, Urunk, hogy ezeket az imádságokat ígéretedhez híven halld meg. Kérjük, add, hogy ez a mai igenhirdetés is olyan legyen, ami által mindannyian Te hozzád kerülhetünk közelebb. Krisztus áldozatáért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen.
Köszönjük szépen, Zoli, a biztató szavakat, az imádságod, és most a Jason és Terenhez fogunk fordulni, ők is készítettek két éneket nekünk, ne csak hallgassuk meg őket, hanem együtt énekelünk, együtt egy szívvel, egy lélekkel imádjunk a mi Istenünk, a mi megváltó Urunk. Amen. Imádkozunk és énekelünk.
Kapunk majd egy nap, ahogy énekeltük a Mennyország. Thank you. gondolatokban, imádkozzatok, vagy szívetekben, vagy akár hangosan is, csak fölemeljük a szívünket Istennek dicséretben, és egy perc múlva zárok. Drága Úrunk, ünnepelünk ma, hogy tényleg munkálkodsz a világon, akkor is, amikor nagy bajok vannak, sőt, leginkább sokszor, amikor nagy bajok vannak, munkálkodsz, és a tökéletes terveidet megvégzel az életünkben és a világban, és abban reménykedhetünk, mert minden terved jó. És dicsérjünk a te neved, hogy te uralkodsz most is, és hogy céled van a világgal, meg velünk is, és részt vehetünk a te munkádban. Résztvevők lehetünk, és jutalmat is kapunk a végén. Szóval nem csak dolgozunk, hanem ünneplünk, és jutalmat is kapunk majd egy nap, ahogy énekeltük, a mennyország, az vár minket, boldogság, örökké való élet. És ebben reménykedünk, te benned reménykedünk ma, és hálát adunk a te nevednek. Jézus nevében imádkozunk. Amen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó volt látni Jason és Teren, a családjukat ma reggel, és a budai családot a saját otthonatokban. Ez a mindegyedik alkalom, hogy mi ezt közvetítjük itthonról. Remélem, hogy ti is bírjátok ezt a bezártságot, nem könnyű itthon lenni, nem közlekedni, nem menni, nem csinálni normális életünk, tehát remélem, hogy jó vagytok, ez biztos, hogy még egy jó pár hét, lehet, hogy még egy pár hónap ezt ki kell bírni, de annál szebb lesz, amikor újra leszünk majd együtt a kávézóban, és tudjunk egymást átölelni, két puszit adni, és együtt lenni az Isten jelenlétében. Ma reggel szeretnénk folytatni a sorozatunkat, az apostolok cselekedet sorozatot, és a 15. fejezethez jutottunk, ami végül is egy történelmi fordulópont a kereszténységnek. Azt fogunk látni ma reggel, hogy egy hatalmas nagy fordulópont történt az Apcsel 15. fejezetében. Tehát amikor látod valakit, vagy valamit, hogy egy idő után felnő, és azzá válik, ami ennek az Isten eredetileg megtervezte. Annak válik, ami ennek kellene lenni, meglátni azt a folyamatot, hogy hogyan növekedett fel valaminek vagy valakit, az egy nagyon-nagyon szép dolog. Emlékszem, amikor kicsi voltam, hogy az apukám vitt engem a hátsó kertünkben, és azt mondta nekem, hogy láss fiam, ezt a kis magot fogom ültetni. És ez a kis mag fel fog növekedni, és majd egyszer egy hatalmas nagy fa lesz belőle. És emlékezek, mint egy kisfiú, hogy kezdtem elképzelni, hogy milyen lesz ez a fa. És úgy is lett, az apukám ültetett egy tölgyfa, és az a kicsi magból kinőtt egy hatalmas nagy fa, ahogy mondta, hogy be fogja árnyékolni az egész házunkat. És néha, amikor visszamegyek, és arra felé vezetek, akkor látom azt a csodálatos, hatalmas nagy tölgyfa, aminek hatalmas törzse van, és lombjai van, és tényleg sokkal nagyobb, mint a mi régi házunkat, beárnyékolta az egész házunkat. Vagy emlékszem, amikor Tönni és én megterveztünk a mi házunkat itt Bíltorvágyon. Lerajzoltunk papíron, hogy mit akartunk, és odaadtunk a mi tervezőnek, nem örült a mi rajzunknak egyáltalán, de egy jó baráttal megépítettünk a házunkat, a Berla Péterrel, és egy gyönyörű szép munkát végeztek, és egy gyönyörű otthonunk van. Élvezünk az otthonunk. Valóságra vált a mi álmunk, látjuk a saját házunkat, és úgy örülünk neki. Hálás vagyunk Istennek. Vagy gondolok a mi kis, két kislányunkról, Hajni és Csengéről. Nem olyan régóta, olyan kis picurkák voltak, kislányok voltak. De ezek a két kicsi lány, ezek felnőttek, és most 20 évesek és 18 évesek, és gyönyörű szép lányok váltak belőle. De nem csak szépek, hanem értelmesek, és felelősség teljesek, és szorgalmasak, és szeretik az Úr Jézus Krisztus. Az egész életük megváltozott, felnőttek, tehetséges lányok lettek, és annyira jó érzés ezt látni. Felnőttek, és nők lettek. Ma reggel azt a történelmi pillanatot fogunk feldolgozni, amikor a kereszténység felnőtt, és kinőtte a gyerek cipőt, és felnőtté vált. Tehát olvassunk fel a textust, és imádkozunk, tehát Apcsel 15, az első 21 verset fogunk felolvasni.
Némelyek, akik Judeából tanították, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és azt mondta, Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt.
Köszönöm szépen, Tünni. Forduljunk az Úrhoz, és imádkozunk. Kérünk, hogy szóljon hozzánk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy összegyűjtetted a te népedet ma reggel, ezen a vasárnapi napon, ezen a napon, amit te félretettél nekünk, hogy tudunk lenni a te jelenlétedben, és tőlünk megnyugodni a te lábadnál. És hiszen, hogy valójában te vagy ennek a világnak az Ura, te vagy az egyetlen Isten, te vagy az élő Isten, te vagy a teremtő Isten, te vagy az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. És hiszem, hogy minden tartasz a te kezedben, és amikor kijelented, hogy vége ennek a vírusnak, akkor vége lesz. Akkor a vírus elveszíti az erejét, és leesik a földre, és ennyi lesz belőle. De köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy addig te szeretnél tartani minket közel hozzád, hogy merjünk folyamodni hozzád, hogy merjünk keresni téged, és Úr Jézus Krisztus, én szeretnék kérni, hogy minél több ember keressen meg téged vasárnap reggel ebben a világban. És úgy, hogy ígérted, hogy aki keres, az talál. És szeretnék kérni tőled, hogy engedj, hogy lássunk téged ma reggel. Engedj, hogy a mi szívünk szemeivel láthassunk téged, a de nagyságodat, a de jóságodat, hogy mennyire szeretsz minket, hogy mennyire hűséges vagy hozzánk, hogy kicsit bele látjuk a te tervedben, amit így kibontakozik ebben a textusban, hogy engedj, hogy lássunk, de hogyan tervezted ezt az egészet. Hogyan véghez viszed ezt az egészet. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te szeretnél szólni hozzánk. Én nagyon szeretnék kérni, hogy én ne legyek akadály annak. Add szavakat nekem, hogy ezeket el tudjam magyarázni, mesélni azt, amit te adtál nekem. Én kérlek, hogy könyörülj rajtam, én, mint bűnös ember, aki arra hívtál, hogy hirdessem a te ígéred. Én nagyon kérlek, hogy segíts nekem, segíts mindannyiunkan, hogy értsük a te ígéret, és ezt a mi szívünkben tudjunk ezt elzárni, örömmel, bízalommal, és téged követni. Így áld meg minket, Krisztus nevében. Amen. Tehát az Abcsel könyvet az elmúlt hetekben vettük, és tudjátok, hogy az apostolok cselekedet könyv az első keresztényekről szól. Azok a keresztényekről, aki látták az Úr Jézus Krisztus, aki feltámadt a halálból, és visszament az Atyához. És az apostolok cselekedet könyv arra beszél, hogy ezek az első keresztények, hogy egyre többen lettek, egyre többen kezdtek megtérni. Keresztények váltak, a Krisztus a tanítványai lettek, és a kereszténységet kezdett terjedni Júdeában, Samáriában és az egész földközi tenger körül. És ma az apostolok cselekedet 15. fejezethez jutottunk, ahol van ez a fordulópont az egésznek. A kereszténység felnővé válik, és gyönyörűséges lesz, lenyűgöző szépség a kereszténység. Azt akarunk látni ma reggel, hogy milyenné vált a kereszténység. De azt is tudjunk, hogy ahogy az apukám szokta mondani, hogy sosincs növekedés az életünkben, ha nincs ellenállás. Ez nem csak igaz a konditermekben, hogy amikor valaki akarja erősíteni az izmait, csak úgy fog menni, hogy ellenállás van, ugye? És ez ugyanúgy van a lelki világban is. Tehát nézzük meg, mi volt az első ellenállás a kereszténységnek, ami végülis azon keresztül a kereszténység megerősödött és tudott felnőni. Tehát nézzük ezt meg, hogy mit is történik itt. A 15. fejezet az olyan, mint egy összefoglaló Lukácsnak, az első 14 fejezetnek. Az eddig 14. fejezet kicsúcsosodnak a 15. fejezetében. Tehát nézzük ezt meg. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy Antiókiában vagyunk. Pál és Barnabás nem régóta visszatérték az ő első misszionárius utoktól, és mindenki nagyon örül. Minden rendben van. Nagyon sokan térnek meg, nagy öröm van, Pál és Barnabás erről beszámolt. És akkor kezdik az első támadás, amikor minden rendben volt. Nézzük meg az első verset. Az első vers úgy hangzik, hogy némiek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözölhettek. Tehát ezek a zsidó származású keresztények voltak, akik ezt mondták. Ez nem azok a zsidók, akik próbálták megkövezni Pál. Ezek a megtért zsidók ezt kezdtek tanítani. Nem csak említeni, vagy elmondani néhány embernek. Ott Antiochiában ezt kezdtek tanítani, és hangsúlyozták azt, hogy körül kell metélkedni. Körül kell metélkedni, és ha nem, akkor nem üdvözölhettek meg. Tehát ez a vád, ez teljesen kétségbe vonja Pál és Barnabásnak az eddigi munkát. Pál és Barnabás beszámolt, hogy rengetegen tértek meg. És ez a vád azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem az igazi. Ez a munkát, amit ti csináltok, nem ez igazi. Ha akartok az Isten néphez tartozni, akkor ezt kell betartani. Tehát ez egy nagy hiába valóság, amit eddig csináltatok. És el tudom képzelni, és azt el is olvasok a következő versben, hogy ez kiverte a biztosítékot Pálban. És Pál nagyon felháborodott, és kezdtek vitatkozni. Ez, amit olvasunk a következő versben. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálemben. Tehát vitatkoztak, és gyorsan odáig eljutottak, hogy hú, ez nagyobb, mint amit mi vagyunk ez a vita. Fölmenjünk Jeruzsálemben, és majd ott megbeszéljünk a vezetőkkel. És érdekes, hogy Lukács először használ egy szót az apostolok cselekedet könyvében. Azt mondja, hogy a vének. Most kik ezek a vének? Ők kicsodák. Sőt, többször ebben az igaz szakaszban ő használja ezt. Nézzük meg a negyedik versben. És amikor megérkeztek Jeruzsálemben, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének. És a hatodik versben, ha megnézhetek a hatodik verset is, András, légy szíves. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének. Kik ezek a vének? Hát azt tudjuk, hogy láttuk régebben, hogy Jeruzsálemben, amikor a gyülekezet kezdett nagyra válni, akkor beiktatták diakónusokat, hogy szolgáljanak az emberek a gyülekezeti tagot Jeruzsálemben. De most Lukács arra beszámol, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek is vannak vezetők. Presbitírok beiktatták. Tehát a jeruzsálemi gyülekezet felnőtté vált, és most már vannak vezetők. Azt látjuk, hogy a harmadik versben, hogy miután a gyülekezet útnak indította őket, tehát az antiochiai gyülekezet, ahol ott is voltak presbitírek és vének, ők az, aki elbúcsúztották Pált és Barnabást, és felküldte őket Jeruzsálemben. Tehát látjuk itt, hogy Lukács kezd gondolkodni gyülekezetekben. Nem csak megtért emberekben, nem csak közösségekben, hanem Lukács kezd beszélni arról, hogy gyülekezetek vannak most már. Tehát Pálék áthaladnak, vagy fölmennek Jeruzsálemben, folytatjuk ezt a harmadik versben, és áthaladtak Fönícián és Samárián, és elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Tehát emlékeztek, hogy mi történt Abcsel 8-ban, amikor Samáriában, Fülöp lement Samáriában. Fülöp hirdette az evangéliumot sokaknak, rengetegen megtértek, ez volt a Samária, és később Péter lement hozzájuk, hogy látta, hogy mi történik ezek az emberek, akik megtérnek. És amikor Péter megérkezett, akkor Isten kiáradta az ő szent lelket. Tehát ezek a testvérek, ők is megkapták a szent lelket. És az Isten ezt miért csinálta, hogy megtértek, és később megkapták a szent lelket? Mert Isten szerette volna mondani ezek a samáriai keresztényeknek, hogy nem vagytok másodrangú keresztények. Ti egyenlőben vagytok, és egységben vagytok a jeruzsálemi keresztényekkel. Ti egy testhez tartoztok. Az Istennek nagyon-nagyon fontos volt az egység köztük. Miért? Mert a zsidók utálták a samáriák. Egy hatalmas nagy szakadás volt a két nép között. És Isten nem akarta, hogy legyen ilyen szakadás a két nép között. Hogy legyen egység. Hogy lássák, hogy egyenlőek. Mind a ketten megkapták ugyanúgy a szent lelket. Tehát Negyedik versben azt olvasunk, hogy végre megérkeztek Jeruzsálemben, és nagy öröm volt mindenki számára. Találkoztak az apostolok, a vének, Pál és Barnabás, mindenki együtt volt, nagyon nagy öröm volt. De Lukács, ugye, rögtön belevág a lecsóban. Rögtön belevág, hogy milyen vita alakult ki köztük. Rögtön az ötödik versben. Nézzük meg az ötödik verset. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok partjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák be Mózes törvényét. Hogy be kell tartani a mózesi törvényét. Ne felejtsük el, hogy ezek a zsidók, ki farizeusok voltak, és most keresztények lettek, ők nagyon jól ismertek a Szentírást. Nagyon jól ismerték az Izrael történelmet. És nagyon jól tudták, hogy Isten ezek a dolgokat megparancsolta az ő népének. És amikor a nép nem tartotta be, akkor jött az ítéletet. Tehát ez volt az ő hátterük. És ezt kezdtek tanítani, és emlékeztetni ezek az első keresztények, hogy ne felejtsük el, ahogy az Isten bántott az ő népével az Ószövetségben. Ne felejtsük el, hogy az Isten megparancsolta őket, hogy tartsák be a Páska ünnepet, és a többi ünnepeket. Tartsák be a körömetélkedés. Ha valaki nem lett körülmetélve, akkor kirekesztették az Isten népéből. Csak úgy lehet valaki hivatalosan tartozni a zsidó néphez, hogy körül volt metélve. Vagy be kellett tartani a szombati napot. Ha valaki nem tartotta be a szombati napot, és kiment dolgozni, akkor megkövezték. Ez egy társadalmi szabályból törvények. Törvény, és az Isten keményen megparancsolta. Tehát ha valaki nem tartotta be a mózesi törvényt, akkor azt látták újra és újra a történelemben. Akkor jött az ítélet. Az Isten ezeket megparancsolta, ez le van írva a Bibliában, és ez volt az Istennek a elvárás az ő népe felé. Tehát nézzük meg, hogy az első egyházi vezetők hogyan válaszolnak. Ez egy nagyon fontos történelmi pillanat. El tudom képzelni, hogy milyen nagy volt a feszültség, miután ez a zsidó keresztény elmondta ezt, amit ő elmondott, amit kezdett tanítani, ezt a vád az új keresztények felé. Tehát rögtön kezdődik ez a vita. Ezt olvastunk a hatodik versben. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskoznak ebben az ügyben. Akkor nagy vita támadt, Péter is felállt. És most ez itt nem kellene meglepődni, hogy ki volt az első, aki felszólalt. Természetesen Péter felszólalt, de nézzük meg, hogyan kezdi az ő beszédét a hetedik versben. Péter felállt, ő volt az első, aki kész volt felszólalni ezek a farizeus keresztények ellen, és azt mondja, hogy testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közülöttek. Mi az a régtől kezdve fogva? Körülbelül 10 év eltelt. 10 év eltelt, amire Péter most amire hivatkozik. Amikor ő bement Kornéliusnak a házában, és az Isten ott tanította őt az evangéliumot. Hogy akkor leesett a tantus Péternek. De ez 10 év ezelőtt volt. Tehát nézzük meg, olvassunk fel a 7-11, mert ez a leghosszabb mondata ennek az egész zsinatnak, amikor Péter feláll és kezd beszélni. Nézzük meg, hogy milyen lényege Péternek a mondani valónak, a 7. verstől a 14. versig. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közöttek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Péter olyan gyönyörű, szépen, tisztán elmondja az evangéliumot. Elmondja, hogy ez az üdvösség, ez hitáltal történik. Péter emlékszik vissza, amikor ő bement Cornélius házában, és ezt láttuk az apostolok a Cselekedet 10. fejezetben, a 11. fejezetében. Ez egy nagyon fontos része a könyvnek. És Istennek kellett meggyőzni Péter 3-szor. Péter, ne felejtsd, hogy miről szól ez az evangélium. Ez nem csak a zsidóknak szól, ez minden egyes embernek szól. És 3-szor bíztatod, hogy menjél be Cornélius házában. Péternek nagyon lassan leesett a tantusz neki, hogy miről szól ez az egész. Bement a házában, hirdette az evangéliumot, felmagasztalta az Úr Jézus Krisztus, mint az egyetlen megváltó, hogy hitáltal üdvözölnek, és amikor közben hirdette az Isten kegyelmét, akkor az Isten elküldöző szent lelket, megtisztította Cornélius és a háznak a szívét, és ők megtértek, keresztények lettek. És erről beszél Péter, sőt, hozzáteszi az, hogy miért akarjátok most újra a nyakunkban tenni az Istennek a törvényét. A zsidók, mi soha nem tudtuk ezt betartani, és most se, senki soha nem tudta ezt betartani. Ezt ne csináljátok. Ez mind hitáltal van. És miután Péter ezt elmondta, azt látjuk, hogy nagy csend volt. Nagy csend volt. És utána, hogy Péter felszólalt, akkor azt látjuk a 12. versben, hogy Pál és Barnabás felszólal. De érdekes módon, 12. versben, hogy nem tudjuk, hogy őt mit mondták. Tehát ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást. Amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk az Isten a pogányok között. Érdekes, hogy Lukács nem írja le azt, amit Pál és Barnabás mondtak, hiszünk, hogy amit ők mondtak, az egyeztek teljesen Péterrel. Lukács nem akarta megismételni magát. De el tudom képzelni, hogy Pál és Barnabás beszámoltak az ő első misszionárius utokról, hogy mit is történt ott, mi az, amit látták, Isten milyen csodákat művelt köztük, és én így szeretnék beszúrni a múlt heti prédikációm, amit nem tudtam elmondani a múlt héten. Emlékeztek a múlt hétről, amikor beszéltünk Pál és Barnabás első misszionárius útról, és ő hirdette a szenvedést. Beszélt arról, amikor Pál és Barnabás visszamentek azok a gyülekezetekhez, mert neki volt egy fontos mondani valója. Neki számára nagyon fontos volt, hogy visszatérjen a gyülekezetekhez, és elmondja, hogy igen, készülnünk el, hogy fogunk szenvedni, ez egy része a keresztény életnek. De azt is olvastunk a 14. fejezetében, hogy Pál azért ment vissza, mert beiktatták presbitéreket gyülekezetenként. Tehát ezért ment vissza Pál azok a gyülekezetekhez, hogy beiktasson minden gyülekezetnek presbitéreket. Ne felejtsük el, hogy ez mindig volt Pálnak a végső cél a misszió útnak. Pálnak a végső szándék az, hogy gyülekezetek maradjanak mögötte. És ez a munka mindig úgy kezdődött, hogy Pál elment egy városba, először hirdette az evangéliumot. Elment a zsinagógában. Zsidók megtértek, pogányok is megtértek. Rengetegen voltak. Lukács ezt leíri, hogy ezek tanítványák váltak. Tehát keresztények váltak, ezek mind szinonimák. Amikor valaki megtér, keresztényé válik, a Krisztusnak a tanítványa lesz. De ez csak a kezdete volt az egésznek. Pál tudta, hogy az a lényeg, hogy legyenek gyülekezetek. Nem csak megtért individuális egyéni emberek, és nem csak ilyen kis közösségek szana szét mindenhol, hanem az volt a szándéka, hogy legyen gyülekezetek. És honnan vette ezt a misszionáris tervet? Hát ez a nagy küldetés, ez volt az utolsó szavak, amit Jézus Krisztus adott nekünk a Máté 28-ban, amikor azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá. Hirdessétek az evangéliumot, hadd térjenek meg az emberek, hadd keresztényé váljanak. És miután valaki Krisztusnak a tanítványá vált, kereszteld meg őket. Amit azt jelenti, hogy tegyünk egy pecsét rájuk, vízzel. Amit azt jelenti, hogy igen, a Szentlélek megmosta az én szívemet, és most a vízzel az jelképezi, hogy Krisztusé vagyok. És most innentől kezdve én tartozok az Isten népéhez, az ő gyülekezetéhez. És miután megkereszteltünk őket, a harmadik dolog, amit Jézus azt mondja, hogy és tanítsd őket mindazt, amit megparancsoltam nektek. Tehát tanítsunk őket, hogy ezek az újonnan megtért hívők, miután bekapcsolódtak a gyülekezethez és a közösségbe, tanítsunk őket, hogy ők felnövekedjenek az ő hitükben, hogy éretté váljanak, hogy ők lesznek a következő generáció vezetők, presbiterek, akik fogják folytatni ezt a munkát a következő generációnak, hogy fogják hirdetni az evangéliumot, megkeresztelik az embereket, és hogy akkor tanítsanak őket. Ez volt az Krisztusnak az egyszerű terve, hogy a kereszténység hogy fog terjedni. És ez az, amit látunk Pál életében, az ő misszió útban, hogy mindig szeme előtt volt, hogy gyülekezetek plantáljanak. Azt tudom mondani, hogy a mi kis gyülekezetünk, amit most már 5 év ezelőtt plantáltunk, ott a montás központban, hogy 3 év után végre lettek presbiterek nekünk. 3 fantasztikus presbiterünk van. Nagyon-nagyon hálás vagyok értük, mert ő nélkülük nem tudnám vezetni a gyülekezetet. Annyira nagy szükségem van rájuk, és egymással egységben vezetünk a sarok gyülekezet. És mi egy gyülekezet vagyunk most, nem csak egy kis plantálás egy kávézóban, hanem gyülekezeté váltunk, amikor lettek presbiterek. Tehát vissza a zsinati üléshez. Ahogyan Pál befejezte az ő beszámolót, felállt Jakab következő versben. A 13. versben azt látjuk, hogy amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Most ki ez a Jakab? Ki ez a Jakab? Ő még nem láttuk az apostol cselekedet könyvében. Hát Jakab, ő nem az apostol Jakab, hanem ez a Jakab, aki Krisztusnak a testvére volt. És ez az a Jakab, aki azt tudjuk a történelemből, hogy ő volt az első jeruzsálemi gyülekezetnek a presbiter vagy a lelkész. Ő volt a fő vezető ennek a gyülekezetnek, és ő az, aki most feláll és beszél. Ez a Jakab, aki írta a Jakab levelet az Új Szövetségben. 14. versben nézzük meg, hogy ő mit is mondott. 14. versben Simon elbeszélte, hogy hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. Micsoda az, az mit jelent, hogy az Isten megszerezte magának egy másik népet? Isten miért csinálna ezt? Neki már megvan egy népe, a zsidók, már megvan az ő népe. Ez a vers mit akar mondani, hogy az Isten most innentől kezdve neki lesz 2 nép, a zsidók és a keresztények? Vagy esetleg az Isten szerezte magának egy új nép, és elfelejkezik az ő régi népéről? Tehát Jakab mit akar ezzel mondani, hogy az Isten megszerezte magának egy másik népet? Nézzük meg, hogy Jakab felszólal ezen a jeruzsálemi zsinaton, ezen a történelmi pillanaton, és nagyon érdekesen felépíti az ő mondani valóját. 2 vers az egész. Figyeljünk meg, 15. vers és a 16. vers. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amit megvan írva, ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait, és felépítem és helyreállítom azt. Mindjárt olvasunk a 17. verset. Jakab idézi az Isten, aki megígérte a zsidóknak, hogy ezek után majd helyreállítom Izraelt. És ezt ígéret Isten nagyon-nagyon sokszor megtette az Ószövetségben. Nagyon sokat beszélt erről, hogy majd a fogság után majd helyreállítom az én népemet. Azt tudjuk, hogy a zsidók visszatértek az ő földjükre a fogság után, A fogság után voltak az ő saját földjükön, de jöttek a perzsák, és akkor a perzsák uralkodtak fölöttük nagyon sokáig. De után jött Nagy Sándor és a görögök, és ők is uralkodtak fölöttük. De akkor jöttek a rómaiak, és a rómaiak legyőztek a görögök, és azóta a római birodalom alatt nyüglődnek a zsidók. Az új szövetség kezdődik egy hihetetlen nagy feszültséggel. Mindenki Izraelben ugyanazt a kérdést tette föl, hogy Isten mikor fogja helyreállítani minket. Most már 500 éve valakinek az uralma alatt vagyunk. És Isten nagyon-nagyon sokszor megígérte nekünk, hogy a fogság után ő fog minket helyreállítani. És mikor fogja ezt megtenni velünk? Mindenki erre várt. Emlékeztek, hogy hogyan kezdtünk az Abcsel könyvet az első fejezetében? A tanítványok, akik nagyon jó ismertek az Úr Jézus Krisztus, ott vannak vele, a feltámadás után vannak vele, és fölteszik a kérdést Jézus Krisztusnak, hogy Jézus, most fogod helyreállítani Izraelt? És a kérdésből látszik, hogy ezek a fiatal tanítványok még nem értették meg Jézus Krisztusnak a tervét az Isten népével. Nem értették a lényege Jézus Krisztusnak a munkájának. A tanítványok, ők akkor fiatalok voltak, akkor, de most már kb. 15 év eltelt. 15 év eltelt, és ők most már felismerték az Istennek a tervét, hogy mi volt az ő terve, hogyan fogja helyreállítani Izraelt. Tehát nézzük meg, hogy Jakab hogyan folytatja az ő mondani valóját. Most olvasunk fel a 17. vers és a 18. vers együtt. Azt úgy kezdi, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a népek, amelyek tulajdonomnak neveztem. És a 18. vers, azt látjuk András, a 18. vers, így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismerté tette. Tehát a 17. vers azzal kezdik, hogy. Tehát ez a két mondat együtt megy. Az első mondat az okozó, és a másik mondat a gyümölcse annak az első mondatnak. Tehát ez fog történni, és ez fog okozni ezt. Tehát Isten helyreállítja Izraelt, hogy a többi népek folyamodnak Istenhez. Tehát a 17. vers, azt olvasunk, hogy Isten helyreállítja Izraelt, és amikor ezt megcsinálja, akkor a többi nép fognak fordulni és keresni az Istent. Most Jakab mit akar ezzel mondani? Mi az ő logikája itt? Azt akarja mondani, hogy mivel ezt már látjuk és tapasztaljuk, hogy nagyon sokféle nép folyamodnak és keresnek az Istent, azt jelenti, hogy Isten már helyreállította Izraelt. Ilyen fordított logikát használ itt a Jakab. Igen, akkor mikor és hogyan? Ha Jakab azt akarja mondani, hogy Isten már helyreállította Izraelt, mert látjuk, hogy az emberek folyamodnak az Istenhez, akkor Isten mikor és hogyan helyreállította Izraelt? Hogy csinálta ezt? Mi tudjuk, hogy az Isten úgy helyreállította Izraelt, amikor ő elküldte az ő egyszülött fiát. Konkrétan, amikor Krisztus feltámadott a halálból, az volt Izraelnek a helyreállítása. De ne felejtjük el, hogy mindazt, amit az Isten megparancsolt Izraelnek, mindazt, amit az Isten megígért Izraelnek, az mind beteljesedett az Úr Jézus Krisztusban. Gondoljunk bele! Az Úr Jézus Krisztus eljött a világba, és ő az, aki élt egy tökéletes életet. Ő az, aki betöltötte tökéletesen a mózesi törvényt. Ő az egyetlen, és az első ember a világon, aki ezt betöltött. Első és utolsó ember, aki betöltötte tökéletesen a mózesi törvényét. De nem csak egy tökéletes életet élt, hanem ő feláldozta magát a mi bűnénket. Ő volt az igazi páska áldozat. Minden áldozat mutatott az ő tökéletes áldozatra. Az ő engesztelő áldozat, amivel kiengesztelt az Istent. És az Isten Krisztusra nézve megbocsájtotta a mi bűnénket. Krisztus az, ő az igazi körömetélkedés. A körömetélkedés egy jel, egy szimbólum. És Krisztus le volt vágva. Az ő vére folyt helyettünk, miettünk. Hogy mi tartozhatunk az Isten népéhez. És mindenki, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az Isten fiában, hogy ő volt az, aki eljött a világba, betöltötte az Isten parancsolatait, az ígéretét, aki hisző benne, örök élete van. Tehát Krisztusban van az igazi nyugalom napja. A szombat nap is előre mutatott Jézus Krisztusra, hogy ő benne megpihennünk, hogy az Isten nem haragszik többet. Az Isten jelenlétében van békesség. Jézus Krisztus miatt. És ez volt a helyreállítás. Az Isten úgy helyreállította Izraelt, úgy lehetne ezt mondani, hogy Isten helyreállította az ő kapcsolatot minden egyéni emberrel a világon. Hogy minden embernek a bűnei Krisztusra lett téve. És most, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, aki elfogadja az Istennek a kegyelmét, az üdvözöl, vagy úgy is lehetne mondani, hogy az ő kapcsolat helyreállt az Istennel. Az Isten helyreállította az ő kapcsolat, megbocsájtotta mi bűneinket, a Krisztusnak az igazságát megpecsételt minket, és ez mind hitáltal történik. És az Isten ezt tette meg minden egyes emberrel, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Istennek nincsen semmi szándéka azzal, hogy visszaállítana a régi zsidó szokások az Ószövetségben, vagy az Istennek a régi törvénye az Ószövetségben. Úgy se tudta senki azokat betartani. És mi lesz a zsidókkal akkor? Hát a zsidók úgy, mint minden nép, akik hisznek a Mesiásban, azok fognak üdvözülni. És ez volt, ahogy olvastam az előbb a 18. versben, ez volt az Isten terve az öröktől fogva. Öröktől fogva Istennek mindig volt neki egy népe. Mindig volt neki egy nép. De most minden nép a világból tartozhat hozzá. Tehát ez volt a történelmi pillanat, amikor a kereszténység kinőtte a gyerekcipőjét. Az összes keresztény vezetők ott vannak ezen a nagy zsinaton. Együtt vannak, és egységesen kihirdette azt, hogy az Istennek az eredeti tervet, amit ő kijelentett Ábrahámnak, hogy az most valósul meg. Az Isten népe, az minden nép a világ fog hozzá tartozni. Ez volt az Istennek a misszió terve, amit kihirdette Ábrahámnak, és az most kezd megvalósulni. Az Isten szeretne helyreállítani az ő kapcsolat minden népével, minden törzsel, minden egyes emberrel a világ végső határaig. De most egy pár gondolat itt. Miután Jakab ezt kihirdette nagy tekintéllyel, érdekes módon rögtön utána én nagyon laza válik. A 19. verset azzal kezdi, hát én úgy gondolom, tehát el fogja mondani az ő véleményét, hogy hogyan kellene ezt az egészet alkalmazni az életünkre. Tehát a 19. és a 20. vers olvassunk fel, hogy nézzük meg, mik azok a javaslatokat, amit Jakab föltesz a többieknek, hogy fogják ezt megszavazni. 19. 20. vers. Ezért én úgy gondolom, hogy ne terheljük meg azok a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a parázanságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Tehát föltesz csak egy pár gondolat nekik, de miért? Mi a lényeg ennek? A következővel, mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvasák. Ezek a zsidók miatt van ez. Jakab azért parancsolja ezt a keresztényeknek, hogy ne így viselkedjetek, ne botránkoztassuk meg a zsidókat, aki még nem ismerik a kereszténységet, meg nem ismerik az evangéliumot. Tehát Jakab hivatkozik erre, hogy így viselkedjetek, azért, mert vannak zsidók minden városban. Vigyázzatok, amikor ők lássanak titeket. Tehát én szeretném befejezni a prédikációt két javaslattal. Tehát mi hogyan tudjunk ezt alkalmazni a mi életünkre nézve? Nem vagyunk körülvéve zsidókkal körülöttünk, tehát ez nem biztos, hogy ez ránk vonatkozik, hogy figyelembe kell venni a zsidók, hogy hogyan élnek, hogyan viselkednek, de mégis mi az elv, ami mögötte, mi hogyan tudjunk ezt alkalmazni? Ez az egész történet, hogy tudjunk ezt alkalmazni a mi életünkben. És az első az, hogy vegyünk tudomásul, hogy mi is, mint ők, hajlamosak vagyunk visszatérni és újra felállítani az Istennek a törvényét. A címe a prédikációnak azt adtam, hogy az evangélium és a törvényeskedés. Hajlamosak vagyunk mi a törvényeskedésre. Most mi az a törvényeskedés? Amikor azt kezdünk gondolkozni, hogy kötelező ezt vagy azt csinálni. Ha akarunk Istennek tetszeni, akkor ezeket be kell tartani. Ha nem akarjuk, hogy az Isten haragudjon ránk, ha akarjuk, hogy az Isten megáldjon minket, akkor felállítjuk a mi fejünkben, hogy ezeket be kell tartani. Valaki megkérdezhetne, hogy akkor Robi, azt akarod mondani, hogy akkor ezek szerint, vagy ezek után nincsenek elkölcsi normák, az Istennek nincsen törvényi, ami nekünk be kell tartani? Hát inkább úgy mondanám ezt, hogy mint keresztények, mi szabadok vagyunk az Isten törvényétől. Ezt megalapozták. És mi végre szabadok vagyunk követni az Úr Jézus Krisztust. Krisztus hív minket maga után, hogy legyünk az ő tanítványa, hogy kövessünk az ő példát, kövessünk az ő tökéletes életét. Ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztusnak az élete, az ő mérce, az jóval, sokkal magasabb, mint az Istennek a törvénye, amit ő kijelentett Mózesnak. Mi keresztények, mi követjük az Úr Jézus Krisztust. Mi kapcsolatban vagyunk az Úr Jézus Krisztussal. A motiváció az teljesen megváltozik. Nem a kell diktál minket, hogy ez nem nekünk kell csinálni, hanem a hála van a mi szívünkben. Mert az az Úr Jézus Krisztus, aki megy előttünk, mint a mi Urunk, mint a mi példaképünk, az ugyanaz, aki meghalt értünk. Az Úr Jézus Krisztus, ő az, aki feláldozta magát értünk. Ő az engesztelő bárány, aki letettező életet értünk, hogy nekünk életünk legyen. Ő az, aki magára vállalta az Isten haragját. És most hitáltal Krisztusra nézve a mi bűnénk el vannak törölve. Isten megpecsételt minket a Krisztusnak az igazságával, és mi így az Istennek a gyermekei lettünk. Tehát az evangélium bennünk van. Az Isten lett az atyánk. Mi az Isten családhoz tartozunk, mi vagyunk az Istennek a gyermekei. Ez az, amit motivál minket, ez az a mi identitásunk, ez aki vagyunk mi. Mivel az Isten gyermeke vagyok, mivel Isten lett az én atyám, most én szeretnék, akarom követni az Úr Jézus Krisztus, aki megváltott engem. Ez egy game changer, minden megváltozik a mi életünkben az Úr Jézus Krisztus. Ez az első alkalmazás, amit itt lefektették az első keresztény vezetők, hogy az evangéliumból élünk, és az evangélium minden megváltoztat. És a másik, amit tudunk elvenni a textusból, az, hogy fogadjuk el egymást. Fogadjunk el egymást. Vegyünk tudomásul, hogy minden kultúrának a szokásai mások. És ahogy Jakab biztatott a keresztények, hogy ne botránkoztok a zsidókat, tartjuk őket tiszteletben, most minden kis gyülekezet az olyan, mint egy kis Izrael. És világszerte nagyon sok gyülekezet van, millió gyülekezet van, és minden gyülekezet az kicsit másképpen fog kinézni. És ez a gyönyörű szépség a kereszténységnek, hogy mi sokszínűek vagyunk. Minden gyülekezet másképpen fog kinézni, és az oké, ez egy szép dolog. Minden gyülekezet tudomásul kell venni, hogy milyen kultúrában van, és igyekszik hasonlítani azok a népekre, hogy tudják hirdetni az evangéliumot, és tudomásul venni, hogy milyen szokások vannak a mi kultúrákban. És Isten hív minket, hogy követjük Krisztus, és ahogy ő vezet minket, a mi gyülekezetünk, hogy fog kinézni, ez más lesz, mint a többiek. És nem kell összehasonlítani, és az Isten arra hív minket, hogy szeretettel fogadjuk el mások, akik mások tőlünk. Befejezve, Tim Kellernek van egy nagyon jó példa erre. Azt mondta, hogy volt egy esküvő náluk, 2 órakor délután kezdődött ez az esküvő, és a vőlegény az fehér volt, és a mennyasszony fekete volt. És ott volt 2 óra, a templomban voltak, és mindenkinek a vőlegény az oldalán, mindenki már régóta bent ült a templomban, és vártak a 2 órát, hogy mikor kezdik az esküvő. 2 óra jött és ment, és a mennyasszony népéből nincs senki a templomba még. Üres, sőt a mennyasszony nincs is a templomba. El tudjátok képzelni azt a feszültséget, amikor 40 perc múlva a mennyasszonynak a násznép lazán bevonulnak a templomba, hangosan, jókedvűen, és bevonulnak a templomba, és leülnek, és ránéznek a fehér emberekre, és azon kezdenek gondolni, mi a bajotok? Miért vagytok annyira feszült és idegesek? Ez egy esküvő, érezzük jól magunkat már, és leülnek, és hangosak, és el tudjunk képzelni a fehér emberek a gondolat, hogy ezek hogy mernek ilyen tisztelenül bánni velünk. Miért nem voltak itt már 40 perc ezelőtt? Elpocsékolták az életemből 40 percet az életemből. Tehát ez egy jó példa, hogy sokszínűek vagyunk. És az Isten arra hívott minket, hogy legyünk sokszínűek, és ne ítélkezzünk egymást. Fogadjuk el egymást, hogy mások vagyunk, és ez egy jó dolog, ez egy szép dolog. Világszerte nem vagyunk olyan, mint a muszlimok. A muszlimok gyülekezetük úgy néznek ki Londonban, vagy Kanadában, vagy Szaudi-Arábiában, úgy néznek ki. Mi keresztények, mi mások tudunk lenni. Mert a lényege az evangélium, a lényege a Krisztussal való kapcsolat. És ő az, aki hívott minket, hogy közösségben éljünk egymással, gyülekezetben éljünk az életünket, és töltsünk be a nagy küldetés, amit Isten adott nekünk. Amen. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozunk, menjünk az Úr elé, és köszönjük meg az evangéliumot, amit adott nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, köszönjük ezt a csodálatos evangéliumot. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban Krisztus elvette a törvényt, elvette az ítéletet, ami fölöttünk volt. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy ez mi miattad van az, hogy mi szabadok vagyunk. És szabadok vagyunk előtted, szabadok vagyunk egymást szeretni, szabadok vagyunk téged követni, Úr Jézus Krisztust. Köszönjük az evangéliumnak az ereje. Köszönjük, hogy tudhatunk azt, hogy hitáltal a mi gyermekei vagyunk. Köszönjük a fiúság evangéliuma, a legnagyobb igazság ebben a világban, a legnagyobb örömforrás ennek a világnak. És Úr Jézus Krisztus, te látod ezt a világot, amiben szenved ettől a vírustól. És hiszünk, hogy nem csak passzívan ülsz, és fogod a fejedet, és nem érted, hogy mi történik itt. Hogy hiszünk azt, hogy te nem okoztad, de tudjunk azt, hogy te aktívan cselekszel. És tudjunk azt, hogy felhasználod ezt a vírust, hogy minél több ember keressen meg téged, és hogy találjon meg téged. Úr Jézus Krisztus, szeretném kérni tőled, hogy használd fel ezt a helyzetet Magyarországon, hogy minél több ember, aki lehet, hogy az életében soha nem ment egy Isten tiszteletre, lehet, hogy soha nem hallott egy prédikációt, hogy ott az ő saját otthonában tudjon figyelni a te ígédre, és tudjon keresni és megtalálni téged, sőt, találkozni veled, és hogy egy új élet beindulna, hogy ő keresztényé válna, hogy ő Krisztusnak a tanítványa válna, hogy megtérjen, hogy átadna az ő szívét neked, hogy elfogadna azt, amit te tettél érte, hogy te rád nézve az ő bűnén meg vannak bocsájtva. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy szólítsd meg minél több embert Magyarországon. Szeretnénk kérni tőled, hogy ez a vírus hozzon ébredést Magyarországon. Ne csak, hogy minél több ember legyen fertőzött. Használ fel ezt a tragédiát, ezt a nehézséget, ezt a nyomorultságot, ami körülvesz minket. Használ fel, hogy az legyen a fő hír, hogy ébredés van világszerte, hogy rengetegen fordulnak hozzád, rengetegen megtalálják, hogy miről szól ez az élet. Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy közben vigyázz az orvosokról, a mindenki, aki az egészségi ügyben dolgozik, az ápolók nőktől kezdve, mindenki vigyázz rájuk. Óvd meg őket a vírustól. Erősíts meg az ő immunrendszerük, hogy ez a vírus átmenjen rajtuk. Kérünk, hogy könyörülj azok az embereken, aki szenvednek a vírustól, attól a borzasztó betegségtől. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy engedj, hogy érezzék a te közösségedet. Kérünk, legyél kegyelmes, legyél irgalmas velük. Kérünk, hogy gyógyíts meg minél több ember, hogy kilábaljon ebből a borzasztó influenzás vírustól. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy mutasd meg a dicsőségedet. Engedj, hogy minél több magyar ember lásson téged, hogy minél több magyar ember találkozzon veled, és keresztényé váljon. Köszönjük, ez ki az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztunk, és köszönöm, hogy meghallgattál minket. Amen. Amen. Itt a végén egy pár hirdetés maradt. Tehát az első az, hogy jövő héten, pénteken 5 órakor fogunk ünnepelni a nagy pénteket. Tehát 5 órakor. Itthonról fogunk ezt közvetíteni. És péntek után, akkor jövő héten vasárnap húsvét van, tehát készüljünk fel a húsvétre, és biztatjuk mindenkit, hogy készüljenek fel az úrvacsorára. Tehát a győri családból Ircsin fogunk ezt közvetíteni, tehát kérjünk, hogy mindenki készüljön fel, hogy az saját otthonában először fogunk ezt csinálni, legyen egy kis borocska, egy kis kenyér, és Máté fogja levezetni nekünk az úrvacsorát. Együtt vagyunk lélekben, egy testhez tartozunk, és fogunk ünnepelni együtt az úrvacsorát húsvétkor. Ezen kívül örömmel hirdettem nektek, hogy két új kis csoport van a sarok gyülekezetnek. Ez nekem egy nagyon nagy öröm, hogy ebben a nagyon nehéz időben, amit élünk, nagyon fontos, hogy senki nem maradjon le. A gyülekezetünknek van körülbelül 20 csoport, és annyira jó látni, hogy olyan sokan tartoznak már egy kis csoporthoz. Tudtam beszélni egy pár emberrel, és Horváth Gábor és Nóri fogják vállalni egy új házaspári alkalmat. Ott is több házaspár fognak összérni a virtuális világban. Együtt tudnak lenni az ige körül, megbeszélik a prédikációt, egymásért tudnak imádkozni. Nagyon, nagyon hálás vagyok Gáborért, Nórinak, akik vállaltak ezt a fontos szolgálatot. És Berecki Szilvi fogja újra indítani a kismama kör, ami régebben volt. 10 kismama van a gyülekezetünkben. Szilvi és a Saroltának a segítségével fogják összekarolni ezek a kismamák, és ott is ők is fognak a virtuális világban találkozni, egymásért imádkozni. Olyan sokan vannak, lehet, hogy abból lesz 2 csoport. Tehát nagyon örülök neki. Jóval több, mint 100-an leszünk, akik kis csoportban találkoznak ezek a nehéz időkben. Még embereket fogunk beosztani, még nem vagyunk kész ezzel. Nagyon örülök neki. És itt a végén van az adakozási ige, és akkor az áldás. Ezzel bátorítom a testvéreket az adakozásra. Senki sem szolgálhat. Ez egy figyelem felkeltő, ez a vers, hogy Isten bíztat minket, hogy merjünk ő benne bízni. Teljes szívünkkel őt imádni, és merjünk adakozni Istennek, bízva, hogy a mi pénz az ő kezében van. Tehát szeretnénk bíztatni mindenkit, hogy azóta, hogy elindult ez a járvány, az adakozás az eléggé lent van, tehát az elmúlt 4 hét alatt. Látunk, hogy ki az, aki adakozott, kérünk, hogy vegyünk ezt komolyan. Isten bíztat minket, hogy tartsunk fent a gyülekezetet, vannak költségeink, most is tovább fizetjünk a bérletet a montázs központnak, fenntartjuk a montázs központot, mert ők is nehézségben vannak, és akarunk segíteni minden testvérnek, aki nehéz időkben él, lehet, hogy elveszítette a munkahelyét, sokan lesznek, aki elveszítik a munkahelyét, vagy már elveszítették, tehát bátorítunk mindenkit, aki ezt megteheti, hogy merjünk bizalom lépni, és egymásnak segíteni, adakozni a gyülekezetnek. Ezt a KSH bankszámlát, ezt meg lehet találni a weboldalon, a sarokkör.com weboldalán, és ott lehet majd utalni. És az utolsó, az áldást, azt veszünk az Efézus levelében, fogadjátok az Istennek az áldását. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Amen. Isten áldja meg titeket ezen a héten, és majd újra találkozunk péntek délután. Isten áldjon.